magyar hősök. Példaképek a 20. századból. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsora a Magyar Hősök elfeledett életutak a 20. századból című kötet alapján. A szerkesztő Fodor Endre.
Élete több mint 100 éve alatt Olosszom Károly szerzetesi nevén Placid atya volt, paptanár, tábori lelkész, politikai elítélt, bot csinált a festő, faipari munkás és mosodás is. Bárhová is került, legyen szó a komáromi hadikórházról, vagy a Konti utcai börtön halálsoráról, mindig kiállt az elesettekért, és ahogyan csak tudott, segített a szenvedőkön. Elképesztő életerejét, személyisége, varázsát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy úgy tudott beszélni megaláztatásáról és rabságáról, hogy közönség nem egyszer könnyezett a nevetéstől. Mint vallotta, nem a borzalmakat hangsúlyozom, hanem a túlélés csodáit. Mindvégig biztos voltam benne, hogy Isten segítségével túlélhetem. Olvasom a Magyar Hősök kötetben Derűvel a gulágon címmel Olosszom Placid atyáról megjelent életpályának első bekezdésének sorait.
Gimnazistaként volt szerencsém őt hallgatni, még az egyik legelső kommunizmus áldozatai emléknapjára meghívták előadni, és hát ugye 13-14 évesen nem igazán éreztük még ezt át, meg hát jön egy 80-valahány éves pap, nem igazán voltunk lelkesek az osztálytársaimmal. Ez tartott nagyjából a második mondatáig, mert annyira magával ragadott mindenkit a teremben, hogy úgy beszéltünk róla utána napokig, mint a legújabb Csillagok háborúja filmről, vagy az esti meccsről. Tehát tényleg beszédtéma volt, és ezt, hogy úgy tudott előadni egyfajta mai szóhasználattal élve stand-up comedy stílusban a legkülönfélébb borzalmakról, hogy tényleg az emberek nevettek, de közben ugyanakkor érezték az egésznek a tragédiáját. Tehát neki ez is egyfajta szolgálata volt élete jóformán utolsó napjáig, hogy ha más nem, ilyen módon őrizni az egykori rabok, illetve a kivégzettek emlékét, és mindezt úgy továbbadni, hogy nem hogy unalmas legyen, hanem hogy tényleg lehető legtöbb embert ragadja magával, és jelentsen nekik is egyfajta életre szóló élményt és útravalót.
Mi az, amit kiemelne az ő életpályájából a hallgatóknak?
Több mint 100 évig élt Placid atya, 1916-ban született, kezdettől fogva szerzetesnek készült, bencéseknél érettségizett Budapesten, ahol amúgy vezetni is megtanult, illetve gyors is gépi, tehát látszik, hogy volt egy ilyen gyakorlati oldala, aminek később ugye a gulágon ilyen bot csinálta festőként, vagy akár már hazatérte után faipari munkásként is jó hasznát vette. Tehát volt benne mindenképp egy ilyen nagyon-nagyon komoly hivatástudat. Érdekes, mert amúgy a családja evangélikus eredetű, az édesapja is felnőtt korában katolizált, tehát nem egy szokványos pályaválasztás, de ugye tábori lelkészként is ugye sebesült katonák gondozásában közreműködött, mellette kiprédikálta a különböző tisztek viselt dolgait, ami miatt nagyon gyorsan leszerelték. Tehát az is megvolt, hogy a mindennemű igazságtalansággal szemben ő kőkeményen felemelte a szavát, és nem nézte azt, hogy neki ebből milyen hátránya lesz. Ugye Sopronban tanított 44-ig, ott is a nyilasok, illetve a németek ellen, nácizmus ellen szót emelt, később pedig 45 augusztusától egészen a letartóztatásáig gyakorlatilag a kommunisták ellen próbált a maga békés eszközeivel, de mégis karakánul keményen harcolni.
A Magyar Hősök kötetben számos olyan hős van, aki mind a náci diktatúra alatt, mind pedig a kommunista diktatúra alatt elszenvedte annak a diktatúrának a visszásságait.
A nácizmussal ő 1935-ben került kapcsolatba, hogy visszaemlékezett, amikor Németországban tanult, hogy ott is megköbdösték a reverendája miatt, kutyát küldtek rá, tehát már egy mindennemű diktatúrával szemben egyfajta ellenszenvet hordozott, és hát ugye mind a kettő, a nácizmus is, meg a kommunizmus is azért a katolikus értékrend, illetve felfogással igencsak szemben áll, és hát ő nyilván hirdette a saját katolikus értékrendjét, amit nem néztek jó szemmel. Ja, a nyilasokat ő el tudta kerülni, de a kommunistákat nem, tehát kifejezetten több újságcikk is foglalkozott már az elítélése után vele, hogy milyen úszító és hogy milyen sokáig hagyták szabadon garázdálkodni. Tehát olyan úszító, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy helyes-e a fegyveres harc, akkor egyértelmű nemmel válaszolt, mondván, hogy az semmit nem old meg. Tehát ennyire volt ő úszító, de hát ugye ezt a korszakban hiába volt ez még, hogy 1945 végén, 46 elején, közepén, legalábbis az ő aktív tevékenysége, és ekkor még Magyarországon elméletben demokrácia volt, meg több pártrendszer, meg szabad világ, de hát a kommunista térnyerés már ekkor is jóformán az első perctől kezdve megfigyelhető volt, és igen, egyre nagyobb hatalmat szereztek, és egyre több mindenre terjesztették ki a befolyásukat.
Hogyan lehetett túlélni ezt a diktatúrát, a kommunista diktatúrát?
Ez önmagában elképesztő, ugye, hogy 10 évre ítélték szovjet bíróság, szovjet törvények alapján Magyarországon. Tehát ez is mai fejjel jóformán felfoghatatlan, és úgy, hogy gyakorlatilag semmit nem csinált. Tehát sem erőszakos megmozdulásban nem vett részt, sem szervezkedésben, de hát ez nem számított akkor. Összeesküvéssel is megvádolták, a vádat azért rejtették, mert az összeesküvők nem ismerték egymást, és már belátták a szovjetek is, ez annyira abszurd. Ugye próbálták az elején mentegetni, hogy annyira jó összeesküvők, hogy még egymást sem ismerik, de hát ez még nekik is sok volt. Érdekes amúgy, hogy ő magáról úgy vallotta, hogy ő volt a legboldogabb ember a Szovjetunióban, mert hogy megtalálta az élethivatását. Hogy a gulágon, akár a fakitermelésen 42 kilósra fogyva kínzások után is, hogy megint másokon segíteni, ahogy csak lehet. Illetve ugye ő és a fogolytársai alakították ki a túlélés 4 szabályát, amit jóformán minden előadásán elmondott, és ehhez azt hiszem, hogy ez nem is kell a gulágra kerülni, hogy ezt az ember tudja mindennapokban is alkalmazni.
Az ő életpályája ön számára miben adott példát?
Egyrészt a hatalmas életigenlés és életösztön, illetve ami tényleg egy mindennapokra való jó tanács, hogy az élet apró örömeibe kell kapaszkodni. És az ad erőt ahhoz, hogy a nehezebb periódusokon legyen szó gulágról, vagy legyen szó egy munkahelyi vagy magánéleti válságról, az élet apró örömei nélkül nem lehet kibírni. Erre jó példa, amit szintén sokszor emlegetett, hogy amikor Helsinki-ben volt 52-ben az olimpia, akkor ők örömolimpiát tartottak a raptársaival, és abban versenyeztek, hogy ki tud több apróságot felsorolni a nap végén. Hogy mondjuk kiborult véletlenül egy zsák cukor és 2 marékkal el tudott tenni, és azt ki tudta este osztani a társainak. Vagy a motozásnál nem vették le a kucsmáját, a fejlődés nem fázott meg. Hogy az ilyen apróságok adnak erőt jóformán bárminek az elviseléséhez, vagy hát a legdurvább élethelyzetek, azért egy mordóviai gulágra kerülni egy elég durva élethelyzet, és hogy mégiscsak sikerült ezzel, illetve az elképesztően mély hitével. Tehát ugye, ezt ő is kiemeli, hogy aki hívő ember vagy vallásos, neki általában könnyebb, mert van hova kapaszkodni. Viszont ugye ezt, hogy neki idézőjelben könnyebb, ő ezt arra használta, hogy segítsen másokon, akiknek esetleg nehezebb. És nem feltétlenül úgy, mint katolikus pap, hanem mint egy barát, egy bajtárs, de hogy a lehetőségekhez mérten próbáljon mindent megtenni és odafigyelni egymásra.
Pont azt emelném én is, hogy nem mint pap, vagy nem mint egyházi ember próbált sorsközösséget vállalni talán a társaival.
Igen, hát ott volt a gulágon, ugye ezt ma már tudjuk, hogy a politikusok mellett az egyszerű emberekre állt, papok, rabbi is volt, ezt is rengetegszer emlegette, hogy mennyire groteszk helyzet, hogy a fogoly katolikus pap a fogoly rabbitól kapott macesszel, illetve a kaukázusi raboknak beküldött szőlővel, ugye a Szovjetunión belül lehetett csomagot küldeni a gulágra már egy idő után, a beküldött szőlővel, illetve a Moszkvából küldött macesszal celebrált misét takaródó után, összebújva a szalmazsákokon. Tehát ennél elképesztőbb helyzet, vagy abszurdabb helyzet kevés lehetett arrafelé.
Placid atya, aki rendszeresen tartott antikommunista szónoklatokat, hamar a párt sajtó célkeresztjébe került. 1946 tavaszán Pannonhalmára küldték, hogy ne legyen annyira szem előtt, ám ez sem segített. Június 5-én este a Péter Gábor vezette politikai rendőrség nyomozói őrizetbe vették. 3 hétig vallatták az Andrássy út 60-ban. Többször bántalmazták, de akadt olyan őre is, aki szalonnát csempészett be neki. Rövidesen átadták a szovjeteknek, akik kihallgatásai során többször megverték. A Konti utcai börtönben vele takarították a halálsor folyosóját. Miután rájött, hogy őre hagyja énekelni, egy népdal dallamára kollektíven feloldozta az elítélteket.
Rengeteg előadásáról készült felvétel, ezek az interneten egy egyszerű kereséssel megtalálhatóak. Mindegyik más, mindegyik sajátos, tehát rá abszolút nem jellemző az, hogy sablonossá vált volna. Mindig tudott valami újat, vagy valahogy máshogy mondani vagy előadni. Nagyon-nagyon mély mindegyik, és nagyon tanulságos.
Akkor, amikor egy ilyen életpályát kell röviden összefoglalni, mint például a Magyar Hősökötet, amely 60 életutat tartalmaz, mind a náci, mint a kommunista diktatúra magyar hőseit bemutatva, hogyan lehet összesűríteni egy kutatótörténésznek egy ilyen bőséges életpályát?
Nagyon nehezen. Ugye egyrészt az, hogy mi legyen az évszámok aránya, tényadatok aránya, ugye erre történészek többsége hajlamosak vagyunk, hogy mindent alaposan, mindent háromszor lábjegyzetelve. Ugyanakkor itt most mégiscsak egy könnyedebb, fogyaszthatóbb formában röviden kell összefoglalni. Inkább kiemelni valami jellemző idézetet, vagy valami teljesen abszurdot, hogy a Placid Atya élete mindegyikben bővelkedik. Én az egész egy jóformán a négy, tudod, és négy alapszabálya köré szerveztem, az volt egy ilyen központi, amikor nekiálltam, hogy ennek benne kell lennie, mert ez annyira az eszenciája az ő egész életének, hogy nem csak megalkották a raptársaival a szabályokat, hanem ő ez szerint is élt. Élt és túlélt ezek segítségével.
Az atya rabsága idején is végig igyekezett tartani a lelket nem csak magyar, hanem más nemzetiségű fogolytársaiban is. Erre később így emlékezett. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rám talált az életfeladatom. Ezt a célt szolgálta a foglyokkal közösen megalkotott túlélés négy szabálya is. Első. A szenvedést nem szabad dramatizálni. Nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember. Második. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és tudatosan kell keresni az élet apró örömeit. 3. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja az életenergiákat. 4. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívők, ha jó Istenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy ő is akarja túlélésünket. Ugye van példa arra, hogy egyházi emberek csak lelkészként megmaradni próbálnak ellenállni, próbálnak helytállni mondjuk egy kommunista diktatúrában, és arra is látunk példát, nem csak katolikus, hanem református, evangélikus példát is, amikor mondjuk politikai szerepet vállalva is. A kommunista diktatúrában hogyan lehetett túlélni, hogyan lehetett erőt adni a társaknak?
Placid Atya példájával élve, hogy a saját kis köréink kívül nagyon nehezen, tehát ja, még 45 és 48 között próbálkoztak mindenféle politikai pártok, kisgazdák, ugye Slakta Margitnak a keresztény női tábora, Placid Atyát is amúgy megválasztották képviselőnek, visszaadta a mandátumát, de hogy ő is ugye, még amíg szabadlábon volt, próbálkozott ilyen módon is, és gátat vetni a kommunista térnyerésnek. De utána, miután hazakerült, ugye 55-ben civilállásokat foglalt el, lelkészként, papként abszolút nem gyakorolhatta a hivatását, tanítani sem, szóba se jöhetett, hogy ő visszakerülhet ide. Viszont ugye a mindennapokban, ez is az ő egyik alapszabálya, ugye, hogy meg kell mutatni, hogy különbek vagyunk a rabtartóinknál. És hogy ezt a maga kis eszközeivel, hogy amikor egy fatelepen dolgozott, akkor majdnem sztahanovista kitüntetést kapott, olyan jól látta el a feladatát, éppen az 56-os forradalom fújt el az ő kitüntetési ceremóniáját, vagy amikor ugye lesérült egy munkabalesetben, és egy darabig beteghordó volt, vagy majd mosodás kórházakban. Hogy akkor ő megrendelte Németországban a szakkönyveket, megszerezte a képesítést, és olyan jól végezte a munkáját mosodásként, meg mosodavezetőként is, hogy a pártkórháznak számító kútvölgyinek a mosodáját ő vezette jó ideig. Tehát, hogy tényleg megmutatni azt, hogy ő minden nehézség ellenére, ahova az élet vagy a jóisten sodorja, ott a lehető legtöbbet nyújtsa, és a lehető legtöbbet hozza ki magából. Próbáltak túlélni. És az, hogy fennmaradt valamiért az ő példájuk, ugye Placid Atyáé nyilván fennmaradt, mert hogy ő erről gondoskodott, ugye 90 után, amikor már beszélhetett erről szabadon, akkor ez lett kvázi az élet célja, hogy minél több emberhez eljuttatni az üzenetet. De sokakból ugye sok elfelejtett kisember, akár az a kisemmizett kulák, aki utána próbált egy új egzisztenciát fölépíteni. És mondjuk odáig eljutott, hogy a gyerekei már újra egyetemre mehettek. Ő is ugye ez a tipikus hétköznapi hős, ahogy használjuk ezt a szó összetételt, szerintem ez illik nagyon-nagyon sok emberre, még akikre ugye legfeljebb a családjukban emlékeznek.
Fiatal ember, mi az, amivel utat lehet találni a fiatalokhoz, bemutatva ezeket az életpályákat? Ugye itt 60 életpálya van, de nem, hogy ezeket az életpályákat ismerik kevésbé, az adott kort sem ismerik talán eléggé. Hogyan lehet utat találni a fiatalokhoz?
Úgy gondolom, hogy jó filmekkel mindenképp. Akár rövid filmekkel, akár valami hosszabbak. Ugye pont Placid atyának az élete az, amiből egy tényleg egy remek filmet lehetne forgatni, ahogy amúgy a többi a kötetben szereplőkéből is, minden további nélkül, vagy akár mondjuk egy számítógépes játék formájában, ami ugye kellő körítést ad. Ugye belegondolva abban még az én gimnazista időmben, hogy akkor jöttek be ezek a különböző történelmi játékok, hogy ezek milyen népszerűek voltak. Illetve amit még észrevettem, hogy vannak azért szerencsére nagyon sokan olyan fiatalok, akik éreznek annyit, hogy leüljenek beszélgetni egy mamával. Erről is. És ugye még most élnek ezek az öregek, ha nem is mindegyik nyilván, de hogy most még be lehet gyűjteni, és ugye egy családi történet, egy ilyen családi vonatkozás, nekem legalábbis ezek jelentették az első lépést, egyáltalán arrafelé, hogy történész legyek. Tehát biztos, hogy nem csak én vagyok így, és ugye érintik az embert nagyon közelről, és megmozgatják, és ezzel nyilván nem is kell, hogy mindenkit a történészi pályára tereljen, de mondjuk az, hogy meghallgatja, és akár továbbadja ezeket a történeteket, ugye akkor a hétköznapi hőségünk sem merülnek feledésbe.
És hát talán ebben is megmutatkozik Placid atyának a nagysága, hogy ő mert ezekről a dolgokról beszélni, mert hogy ezekről az elhallgatott dolgokról sokan még mindig nem igazán nyílnak meg, vagy nehezen nyílnak meg.
Igen, ő ezt tudatosan, és valószínűleg ezt is úgy érezte, hogy az új hivatását megtalálta abban, hogy továbbadja az ő üzenetét, és ahogy a bevezetőben is elhangzott, hogy nem a szörnyűségekre és nem a szenvedésre, hanem a túlélésre koncentrálva, és a túlélést fókuszba helyezve, meg sokszor az abszurdot, ami ugye megint a humor, mint segítség és mint erőt adó, az központba helyezve, teljesen szokatlan módon és rendhagyó módon adta tovább az ő által átélteket.
Magyar hősök. Példaképek a 20. századból. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsorát hallották, a Magyar Hősök, Elfeledett Életutak a 20. századból című kötet alapján.